Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, én Mlinárik Márton vagyok, és ez itt az Ingatlan üzlet. Mindenki tudja, hogy nagyon komoly szerepe van a hiteleknek az ingatlan piac alakulásában. Ezért ugye jött az apropó, hogy nézzük meg, hogy hogy állunk a lakossági hitelezéssel. A mostani vendégem Vince Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető tulajdonosa. Szia Krisztián!
Szia Marci, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Mi a helyzet hitelfronton most?
Hú, így bele a közepébe.
Ez egy összetett kérdés, úgyhogy... Mondjál erre valamit.
Igen, sok szempontból lehet ezt a dolgot megközelíteni. Alapvetően nyilván most minden az otthon startkölcsönről szól. Ugye 2025, valamikor július közepén jött az első kormányzati bejelentés az otthon start hitelről, és bizony akkor az már megpörgette a gondolatokat, ugye maga a konstrukció szeptember 1-től elérhető, és hát azóta is töretlen az érdeklődés, töretlen a családokban a gondolkodás. Az, hogy maga a hitelfelvétel hogyan alakul, és valójában hányan döntenek ténylegesen a tranzakció mellett, azt meg ezer szempont befolyásolja, és ez borzasztóan, hogy mondjam, lokációfüggő is, teljesen más tendenciákat látunk, érzékelünk a fővárosban, nagyvárosokban, kis településeken. A GV Hitelközpont egy országos hálózat, tehát sok visszajelzésünk van az ország különböző pontjairól. Nyilván nagyon sok minden hasonlóság van, de ezerféle különbség, úgyhogy izgalmas piacról beszélhetünk. Azt lehet látni, a Nemzeti Banknak a számai is ezt igazolják, hogy rekord hitelfolyósítások történtek az elmúlt időszakban. Az októberi számokat statisztika szinten már ismerjük, az egy 257 milliárdos havi piac. Ezt a hallgatók is el tudják helyezni kontextusba. A tavalyi évben, tehát 2021 egész évében volt 1400 milliárd. Ehhez képest a 257 látható, hogy ez egy nagyon komoly szám. És ebből több mint 200 milliárd forint volt állami támogatásos konstrukció, jó részt otthon start.
Látszik a számokból, tehát a keresleti számokból, illetve a mindenféle vevői érdeklődési indexekből, ingatlan.com érdeklődés számaiból, hogy a július 4-i bejelentés azért már is hozott egy hatalmas nagy kiugrást érdeklődés szinten, egyébként tranzakció szinten is, ezt az én cégem adatai is le tudják követni és le tudják igazolni. Viszont most már arról beszélnek a szakértők, ugye a múlt héten volt több ingatlanpiaci konferencia, és általában az a nézőpont és az az álláspont, hogy ezek a tranzakciószámok esőben vannak. Nyilván a karácsony közeledte az ebbe, tehát a szezonalitás
nyilván
az
ebbe. A szezonalitásra sosem lehet kizárni, ez mindig így van. De ezt én megerősíteni tudom egyébként. Nyilván számos oka van, és még egyszer a területi szempontokat nem hozom többet szóba, de azért nem egyforma mindenhol ez a nevezük így lassulás.
Majd én még szóba hozom a területi szempontokat, mert ez ugye érdekes. Tehát, hogy arra akartam kiukadni, hogy ez a felfutás, ami ugye a múltban történt, ezt úgy látjátok, hogy ez folytatódni fog a jövőben?
Én azt gondolom, igen. Tehát amikor én arra számítok és arra tervezzük a kapacitásainkat, hogy 2026 elindul, január közepe, január vége, a szokásos szezonalitás miatt egyébként is van egy elindulás. Én azt gondolom, hogy valahol, ugye nyilván egy extrém áremelkedésnek volt gyakorlatilag mindenki a tanúja. Viszont ennek az otthonstart programnak, ami ezt az egész piacot hajtja, van egy felső korlát, ez a 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlát, és persze van egy vételárkorlát is, csak a rendkedvér lakásoknál 100 millió családi házak esetében, vagy egy lakásos lakóépületek esetén 150 millió. De azt látom, hogy különösen fővárosban, nagyvárosokban, elsősorban Budapesten persze, a 1,5 millió forintos négyzetméter árat azt lényegében nagyon-nagyon sok ingatlan típus és lokáció elérte, és ez viszont meggyőződésem, hogy hosszú ideig egy horgonyként fog majd szerepelni, tehát nem egyszerűen emiatt nem várható jelentős áremelkedés azokban a szegmensekben, ahol az otthonstart egyáltalán érdekes. És így viszont, hogyha ugye nincs úgy mondjuk nominális áremelkedés, viszont az infláció dolgozik, egész egyszerűen hozzászokunk ezekhez az árakhoz, amiért én azt gondolom, hogy valóban tavasszal már megszületnek majd azok a döntések, amiket most valaki esetleg elnapolt azért, mert hát ennyit már nem adok az ingatlanért. Ma nem, de mivel visszafelé sem várható, hogy ez jelentősen csökkenjen rövid távon, ezért valószínűleg ez tavasszal ezek a döntések megszületnek majd.
Én hasonlóképpen látom a piacot, és én ugyanezekkel a szavakkal jellemeztem, anélkül megbeszéltük volna, hogy ez azért hír ez az áremelkedés, mert gyorsan történt. Tehát ebben az évben azért azt tegyük ide, hogy kettőször is sikerült valami olyan követ bedobni az ingatlanpiac tavacskájába, hogy úgy mondjam, ami igencsak meghúzta azokat a hullámokat, tehát igencsak nagy hullámverés generált. Történetesen ez volt ugye a PMAP lejáratok az első negyed évben, illetve aztán most itt vagyunk ezzel az otthonstartos dologgal. Bár azt is hozzátenném, hogy ez az árkorlát és négyzetméter árkorlát azért nem egy organikus valami, hanem ez egy tollal meghúzott valami. Szóval akár, ha úgy dönt a döntéshozó, hogy ez a korlát már nem 1 millió 5, hanem 1 millió 6, nehogy isten 1 millió 7, akkor ugye azonnal megyünk tovább. Hogy látott te ezt a kérdést különben? Tehát térjünk rá egy kicsit a politikai vonalakra, ugye jövőre itt van a választás, ami ugye mindenkit lázban tart, mert hát mi nem tudunk ettől függetleníteni, mi magyarok, nekünk ez átjárja a hétköznapjainkat, még ha én magam ettől hányok is. De valóban felmerül, ugye az ingatlanpiaci szakértők kétféle forgatókönyvet látnak. Egy, ez az otthonstart dolog velünk maradt hosszú távon, esetleg még ezek a határok tolódnak is majd kifelé. Nyilván nem holnap, vagy nem a májusi választások idején, de mondjuk innentől egy éves távon, akár ha belenyúlnak, és ezt kibővítik, ezt a kört, akkor ugye ez tovább fogja fűteni az ingatlanpiacot. A másik vonal, aki azt mondja, hogy hát akkor májusban, vagy az utána alakuló kormány, ha esetleg lesz ilyen, ezt az otthon támogatási rendszert majd megnyírbálja, és ne adj Isten kidobja az otthonstartot a kosárból, akkor majd vajon mi lesz velünk? Te hogy látod ezt a dolgot?
Hát azzal kezdem, hogy bármit mondok, spekuláció.
Nyilván, jó, spekuláció. Tehát, nyilván. Ez a jóslás, és igen. Ugye kellett volna hoznom egy ilyen üveggömböt ide.
Jósoljunk akkor egy picit.
Jósoljunk, igen.
Az én meglátásom az, hogy nyilván én hajlamos vagyok szakmai szemüvegen keresztül nézni, ahogy szerintem te is. És valóban ez a politikai aspektus, ez sokszor kimarad az embernek az én gondolkodásomból is mindenképpen, de hát ne legyünk álszentek, valószínűleg ezt nem lehet kizárni a történetből. Én arra számítok, hogy a választásokig egészen biztosan a jelenlegi formájában marad akár az otthonstart, és ami fontos, hogy egyéb programok is, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy itt van velünk egy elérhető csok plusz konstrukció annak a saját előnyeivel, egy falusi csok konstrukció, egy babaváró, egy munkáshitel. Január 1-től jön ugye a közalkalmazottak, bocsánat, állami alkalmazottak lakás hitel támogatás, illetve lakásvásárlás támogatása. Én arra számítok, hogy a választásokig ezekből visszalépés nem lesz, és bárhogyan is folytatódik a Magyarország élete májustól vagy júniustól, ugye az új kormánynak meg kell alakulnia, bármelyik oldal is szerez többséget, vagy kap bizalmat. Ha ott születik egy, mondjuk az első kormányülésen születik egy olyan döntés, hogy az otthonstartba bele kell nyúlni, az én megítélésem az, hogy ez akkor sem tud azonnali hatállyal történni. Tehát én arra nagy összeget merek fogadni, hogy 2026-ban ez a program velünk marad. Hogy 2027-től mi lesz, azt gondolom, hogy az függ nyilván attól is, hogy a program mennyire sikeres, mennyire váltja be azokat a reményeket, és nem csak a társadalom szempontjából a családok szintje, hanem gazdasági szinten is. Mert azért ennek a programnak nyilván vannak költségei, annak meg kell valahol térülni. És legfontosabb, vagy leggyorsabban, most nyilván aki ingatlant vásárol, felújít, új függönyt vesz, új szőnyeget vesz, stb. Ezeknek is nyilván van egy adóvonzata, pörgeti a gazdaságot. De igazán komolyan az építkezések tömegei tudják ezt úgymond visszarakni a kasszába a másik oldalon. És azt gondolom, hogy itt lesz egy izgalmas dolog, hogy hogyan indulnak el ténylegesen az építkezések. Ugye itt több olyan intézkedés is van, ami egyrészt a jogszabályi keretrendszert egy picit átírja. Igazából december hónap folyamán várhatóan megjelenik az a jogszabály, ami egy ilyen építményjogrendszert vezet be, és jogi kereteket módosít. Ez a hitelezés szempontjából fontos, hogy egy új építésű társasház gyakorlatilag már akkor finanszírozható legyen, nem megyek most bele a részletekbe, amikor még kvázi egy kapavágás sem történt. Aztán van a beruházókat ösztönző egy ilyen tőkeprogram. És én azt gondolom, hogy ha ezek az új építési beruházások elindulnak, már pedig azért valóban elég sok bejelentés érkezik azzal kapcsolatban, hogy ez jönni fog. Ugye januártól ráadásul a külterületi ingatlanok is otthonstartra alkalmasak lehetnek. Itt nagyon sokan gondolnak első körben a, nem tudom én, zárt kerti ingatlanokra vagy hasonlókra, de azért azt ne felejtsük, hogy akár társasházat is lehet külterületre építeni. Vannak olyan, tehát az önkormányzatot megadja erre az engedélyt, vagy a helyi építési hatóság, akkor azért több száz, akár több ezer lakásos társasházak is épülhetnek külterületen, aztán majd bevonjuk ezeket belterületbe, mert az egy jóval hosszabb procedúra. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezek a beruházó oldali lépések megvalósulnak, az politikai szempontból is én öngólnak látnám, ha ott egy váltással kihúznák ez alól a keresletet. Márpedig az otthonstart drasztikus módosítása ezt hozná. Ha az a kérdésed, hogy 2027-től szerintem használt lakásra is elérhető lesz az otthonstart, vagy kizárólag új építésűre, erre már nem tudnék egyértelműen igennel válaszolni. Tehát ha lesz benne módosítás, én arra szavaznék, hogy idővel a használtat vegyék ki, szigorítsanak rajta, vagy akár teljes egészében töröljék, de szerintem az új építésűnél ez hosszú távon velünk kell, hogy maradjon. Ha ez nem így lesz, akkor azt gondolom, hogy az egy olyan típusú sérülést okozna az új építésű beruházóknál, hogy akkor szerintem ebben az országban 20 évig nem építene, nem lenne bizalom senkiben, hogy új építésű beruházásba kezdjen, mert az nem egy fél éves megtérülés, nem egy két éves projekt. Itt 3-4-5 éves vagy még hosszabb távú megtérülésekről beszélünk. Nem kell félteni a beruházókat nyilván, megfelelő ár és vagyon, stb. De azért arra mindenkit biztatok, hogy gondolja végig, hogy ő belemere vágni egy olyan beruházásba, ami mondjuk 5 évig tart, és nem látom a végét. Ahhoz, hogy ez elinduljon, ott mindenkinek látni kell a végét.
Arról nem beszélve, hogy óriási kockázat, hiszen átlagember számára ez felfoghatatlan. Tehát nagyon sok milliárdos tételekről beszélünk, garanciális problémák, kivitelezési problémák, bankhitel, készfizető kezessége is sorolhatnak.
Komplex rendszer egész egyszerűen. Egy borzasztó komplex rendszer, és nagyon sok pénz múlik. Ugye? Hogyha lakossági szemüvegen keresztül, tehát egy ügyfél szemén keresztül nézem ezt az egész dolgot, akkor egy ingatlanvásárlás önmagában egy olyan lelki folyamat is a gazdasági részen túl, mert legyünk őszinték, egy család, egy élet során 2-3-4 alkalommal van benne egy ilyen ingatlan tranzakcióban. A te életedben, meg az én életemben nekünk ez egy héten több tranzakciót látunk ennél, és nyilván van olyan magánszemély is, akár a hallgatók között, aki már 5-6 tranzakción túl van, vagy még többen, de ő már kitanult ennek az útját, tehát neki már nem ismeretlen a terep. Ugyanez van sokszor a beruházók esetében is, hogy van, akinek csak egy-két nagyobb projektje indul, és nyilván vannak, akik meg futószallagon építik, és folyamatosan 10-12 projektjük zajlik szerte az országban, vagy akár Európában.
Na, ha már itt tartunk, az otthonstarttal kapcsolatos hozzáállás is nagyon sokféle a fejlesztők irányából. Ugyanebben a stúdióban voltam nemrég a Metrodom értékesítési igazgatójával, kérdeztem őt erről, hogy otthonstart hogy és mint. Azt mondta, hogy értik, tudják, nem érdekli őket, tehát ők ugye már jóval fölötte vannak, az otthonstartos árszinteknek fölötte volt a korábban is, hiszen nem azt a kategóriát fejlesztik. Akkor itt van ugye a buyer properties, most anélkül, hogy reklámot akarnék csinálni, mert egy kis százalékot mindegyiknek kiküldök számla formájába, hogy csináltam nekik a marketinget, hogy ott a Balla Ákos a kizárólagos értékesítési partner, pontosabban a Balla Ingatlan, és Ákos azt mondta, hogy igen, várható, hogy nagy tömegben jönnek olyan lakások, amik ugye otthonstart kompatibilisek. Egyébként viszont a kiadott építésengedélyek számán ez marhára nem látszik. Szóval nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom már, kit hallgattam podcast formájában a valamelyik nagy cégnek a képviselőt, aki azt mondta, hogy ők nagyon üdvözlik ezt az otthonstart dolgot, és nagyon remélik, hogy sokáig benne marad az ingatlan piacnak a vérkeringésébe, hogy így mondjam. Tehát vegyes azért itt a kép az új építések frontján is. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy hosszú távon valóban ez kitart-e. Egyébként megjegyezném, hogy én is azt satszolom, hogy az azonnali kivezetés az nyilván nem pálya. Hogyha ehhez hozzá is nyúlnak, akkor az majd egy ilyen szépen lassan lezárogatják a jogosultak körét, és akkor valahogy így majd szépen lassan kivezetődik, ha csak nem történik valami tragédia, de hát ez még nyilván ebben a pillanatban nem látszik. Oké, forduljunk rá egy kicsit egy olyan kérdésre, ami viszonylag sűrűn elhangzik, amikor beszélek ingatlan befektető aspiránsokkal, vagy akik még csak pedzegetik ezt, meg tehát így szagolgatják ezt a piacot, hogy önerő nélkül hogy lehetne ingatlant vásárolni. Na, hogy lehet?
Lehet.
Köszönjük a szépen, rövid, lépünk tovább.
A rövid válasz az, hogy lehet. Van egy vonatkozó jogszabály, egy úgynevezett adósságfékszabálya a Nemzeti Banknak, ami meghatározza, hogy a hitel fedezetéül ajánlott ingatlan forgalmi értékének valahány százalékáig lehet azt a hitelt felvenni. És itt szokott lenni a félreértés, hogy nagyon sokan gondolkodnak abban, hogy csak az az ingatlan lesz a biztosítéka ennek a hitelnek, amit éppen megkívánok vásárolni, tehát az az egy ingatlan, és akkor ebben az esetben valamennyi önerő szükséges lehet. Viszont van arra mód, mert azt nem mondja a jogszabály, csak ez az egy ingatlan lehet a fedezet ennek a kölcsönnek. Nagyon sokszor találkozunk, és nem csak a befektetők szempontjából, hanem olyan családok esetén is, ahol hát szóval legyünk őszinték, vannak olyan fiatalok, akiket nem úgy engednek el otthonról, hogy fiam, itt van 50 millió, aztán szólj, ha kevés. Tehát próbál a család segíteni, de nem mindig anyagiakkal tud, hanem van, aki azt mondja, hogy hát fiam, pénzzel nem tudok segíteni, de itt van nagymamának a vidéki családi háza, azt fedezetül fel tudjuk ajánlani, és akkor így az két ingatlan érték, a nagyi családi háza, ha már nél a példánál vagyunk, de a rendkedvér bárkinek az ingatlan lehet, tehát hogy befektetőnek másik ingatlan, szülői, testvér, stb. Az az ingatlan érték, meg a megvásárolni kívánt ingatlan értékét együttesen vizsgáljuk ilyenkor, és az együttes érték valahány mondjuk 70-80 százalékáig, vagy 90 százalékáig lehet hitelt felvenni. És az viszont már önmagában elegendő, tehát ugye ez az érték, ez magasabb, mint a vételár, magyarul akár 0 forint önerővel ezt meg lehet vásárolni. Az fontos tudni, és hozzátartozik az igazsághoz, hogy egy esetleges nem fizetés esetén, most a legrosszabb, a ügyfél nem tud fizetni, akkor a folyamat legvége bizony az árverezés. Hosszú folyamat, meg sok egyéb megoldás van, de a vége akkor is akár odaig is el tud menni a dolog. Ebben az esetben mind a két ingatlan biztosíték, tehát mind a két ingatlan úgymond kockázatban áll ebből a szempontból. Amit még fontos rögzíteni, hogy ez egy létező lehetséges út, de nem minden banknál. Jelenleg én azt látom, hogy a bankok között elképesztő a verseny ár szempontból, kamatok szempontjából, ügyfélajánlatok szempontjából, promóciók szempontjából, viszont elképesztő a különbség a kockázatvállalási vagy a hajlandóság, illetve a hitelezési logikák szerint. Ha valaki önmagában összehasonlítja a kondíciókat, akkor valami különbséget felfedez, de nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy egyik banknál az egyik típusú jövedelem hitelezhető valahány százalékig, a másiknál meg egyáltalán nem. Az egyik elfogadja az egyéni vállalkozót akkor, ha nem tudom milyen élethelyzete volt, a másik bank nem. És sokszor ezek csak később derülnek ki. És amit most kérdeztél, ez az önerő kérdés, ez is egy ilyen szabály, hogy bár én elmondtam, hogy akár 0 forint önerővel is lehet, mégis van olyan bank, aki azt mondja, hozhatsz te 1 milliárd forint ingatlan fedezet, tehát akkor sem adok 40 millió hitelt, ha 0 forint önerőt teszel bele. Ez már egy belső szabály. És van még kettő szempont ezzel kapcsolatban. Az egyik maga az ügyfélminősítés, mert olyan is van, hogy ha valaki nem tesz bele önerőt, az főszabály szerint egy banknál elfogadható, de hogyha a jövedelem is ehhez, ennél az ügyletnél alacsony, úgymond ki van centízve a jövedelem terhelése, akkor két szempontból, ingatlan oldalról is, meg jövedelem oldalról is már nem biztos, hogy a bank engedi, ezért én mindenkit bíztatok arra, hogy egy független szakemberrel előzetes hitelbírálatot kezdeményezzen, mielőtt egy ingatlan tranzakcióba ténylegesen belevág. Ennek nagyon, lehet, hogy érdemes róla beszélni, ennek nagyon sok mélysége van, de nagyon sok álmatlan éjszakát előzünk meg ezzel. És a negyedik szempont, amit te ingatlan a szakemberként a legjobban fogsz ismerni, hogy minden matek működik, minden a helyén van, az ügyfél alkalmas, jogosult minden szempontból a 0 forint önerőre, csak ehhez kell egy olyan eladó, aki ehhez hozzájárul. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy a nap végén ez két embernek az alkúja, és egy olyan ingatlan piacon, mint ami most a fővárosban biztosan tapasztalható, hogy egy jól árazott ingatlanra gyakorlatilag sorban állnak a vásárlók, az bizony egy döntési szempont lehet az eladónál, hogy önerővel, kevés önerővel, vagy akár önerő nélkül akar vásárolni az ügyfél. Mert bár megteheti, azért aznek van egy átfutás ideje, az hetekbe kerül. És hogyha az eladó esetleg szeretne tovább lépni, és esetleg neki is foglalót kell letennie, neki is önerőt kell letennie, akkor már jóval nehezebb a helyzet. Jó, tehát sokrétű a dolog, lehet, hogy jobb lett volna megállni arra a válaszonnál, hogy lehetséges, kész.
Hát ugye egyszerű lett volna.
Bocsáss meg, csak annyit hadd egészítsem ki, hogy ez egy díjmentes szolgáltatás.
Abszolút.
Nem ingyenes, csak a díját nem az ügyfelek fizetik, hanem a pénzintézetek. És ez elég jól működik most már több mint 10 éve abban az értelemben, hogy itt van egy úgynevezett, ugye mi jutalékból élünk. Sikerdíjból egész pontosan, tehát a hitelügyintéző, független hitelügyintéző kollégáknak akkor van bevétele, hogyha a hitel folyósítása megtörtént. Viszont a jogszabály elírások alapján minden banknál maximálva van az a jutalék, vagy összességében maximálva is minden bank ugyanazt a jutalékot adja. Tehát azt nagyon fontos, hogy egy jól felkészült független szakembernek nem érdeke A, B vagy C bankot úgymond erőltetni, hanem az az érdeke, hogy rajta keresztül történjen a hitelfelvétel. És ennek az előnye megvan az ügyfél szempontjában, a rugalmas időpontokon keresztül a ügyes-bajos ügyintézéseken túl, mert ezek technikai dolgok, ezek fontosak, de technikai dolgok, hogy ez egész képet átlátni, az egy nagyon komoly érték. Mert amiről beszél, ugye én azt látom, és lehet, hogy ezt meg tudod erősíteni, nagyon sok ügyfél úgy van vele, hogy ingatlant akarok venni, költözni akarok. Ez a lelki pontja a dolognak. Az, hogy ennek milyen technikai feltételei vannak, hogyan kell tovább menni, az majd megoldjuk. És nagyon sokan jutnak el odáig, hogy bemegyek a saját bankomba, ott mondták, hogy hitelképes vagyok, mehetünk tovább. De önmagában az, hogy a kalkulátorok alapján a kijön a matek, önmagában az, hogy a saját bankom a főbb kereteket azt mondta, hogy működhet, az nem jelenti azt, hogy ténylegesen működni is fog. És az a baj ezzel, hogy ez akkor derül ki, amikor már kötelezettségvállalásban vannak az ügyfelek.
Merre felé megy a hitelpiac, mit gondolsz?
A piaci hiteleknek a kamata most, én azt látom, hogy olyan 6 alatt egy nagyon picivel indul jelen pillanatban, és attól függően, hogy az adott ügylet, csúnya szó, mennyire erős, mekkora a hitelösszeg, mekkora a háztartásnak a jövedelem, abból mennyit hajlandó az adott bankhoz utalni, akár 7-ig is el tud menni. 6,5-lel szoktam kamatba. 6,5%-kal szoktam számolni nagyságrendileg. Hát látható, hogy nagy a különbség a támogatott hitelhez képest, tehát aki teheti, él a lehetőséggel nyilván. Hogy merre megy a hitelpiac? Nagyon izgalmas kérdés. Egyértelműen arra számítunk, hogy a következő évben 2026-ban egy nagyjából egész évet tekintve egy olyan erős piac lesz, mint mondjuk ennek az évnek volt az utolsó negyedéve, évharmada. Valószínűleg az ingatlan áraknak lesznek olyan lokációk, ahol még van benne emelkedés. Emiatt nyilván a hitelösszegek is emelkedtek. Viszont én bízom benne, hogy nagyon sokan eljutnak odáig, hogy akár a karácsonyi ünnepek alatt egy kicsit nyugodtabban beszélgetni, nem kell azonnal döntést hozni, hogyha egyébként az élethelyzet nem olyan sürgető, de számolni, számolni és újra számolni azt megéri, menjenek el, számolják, nézzék meg, legyen információ, annak ismeretébe döntsön mindenki, és akkor kiderül, hogy egyébként ezeket jól meg lehet. Az ingatlan oldalról is, ti pontosan tudjátok, hogy 1000 szempont van, lokáció, honnan süt a nap, hol van a gyereknek az iskola. Tehát felelős döntés hozzon mindenki. Nyilván én arra biztatok mindenkit, hogy csak azért ne csapjon le egy ingatlanra, mert most az elérhető, mert utána benne van a pakli, hogy ott kell élnie hosszú ideig.
Abszolút. Vince Krisztián, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n.